Az az ige, amely alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, írva található Pál apostol második korintusi levelének 12. fejezetében a 9. versben. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Amen. Kedves testvérek, azt hiszem nem csak mi, hanem mindannyian rójuk a kegyelet útjait ezekben a napokban. Letesszük virágjainkat egy-egy sírra, és nehéz szívvel gondolunk arra, aki ma már nem ölel, aki nem segít, és talán arra gondolunk, hogy bár csak egy bántó mondatot mondana, az is jobb lenne, mint ez a némaság. Mert az ember azt érzi, hogy tartozni kell valakihez, ettől vagyunk emberek, és hogyha ez nem adatik meg, akkor iszonytató erőtlenség tör ránk. És mégis azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy az Isten megengedi ezt az erőtlenséget. Olykor megengedi nekünk, hogy elfogjon minden támpontunk és minden erőnk. De miért? Miért van erőtlenség? Miért van ez, hogy elvesznek a mankók? Honnan van ez a hiány, ez a nincs? Honnan a rossz? Csak tapogatva kaphatunk erre választ. Itt kapcsolódom egy picit az eleve elrendelés a predestináció kérdéséhez. Hiszen tudjuk, hogy most ünnepeltük ugye a reformációt, ez egy nagyon fontos tanítása volt szinte mindegyik reformátornak. Azért bogozgatták ezt a tant, mert azt tapasztalták, amit mi is, hogy amióta ember él a földön, meg felteszi ezt a kérdést, honnan a rossz? Hogy miért van az, hogy nem mindenki addig él, amíg szeretne? Hogy nem mindenki teszi azt a jót, amit szeretnénk? Hogy egyáltalán nem úgy mennek a dolgok, ahogyan kellene? Miért? Hiszen ha Isten jót teremtett, ha ő a jót akarja, akkor megteheti ezt a jót. Akkor legalább azzal, akik az övéi, megtehetné azt, hogy minden rendben is jól megy. És mégis azt látjuk, hogy semmiféle matematikai egyenlet nincsen, nem állítható föl az Isten cselekedetei és a mi cselekedeteink között. Ott feszül bennünk ez a kérdés, néha lecsendesedik, néha dúl. Miért a baj? Erre nagyon sok választ adott már az emberiség. Ha azt mondjuk, hogy Isten nincsen ebben benne, ez az egyik fajta válasz, hogy nem őtőle függ a rossz, ez nem az ő területe, ő csak a jót teszi. A rossz az már nem ő, az valami idegen hatalom. Az egy külső erő, ami belejön az Isten jó tettébe, akkor az Isten hatalma szenved csormát. Hát milyen Isten az, aki kisebb valaminél, akinek nincs hatalma a rossz fölött is? Milyen Isten az, akinek megengedő akarata van a rosszal kapcsolatban? Hogyha pedig azt mondjuk, hogy az Isten az, aki a rosszban mégiscsak benne van, hogy valamiképpen mégiscsak tőle eredesz, hiszen ő mindennek az ura, tehát benne van a rossz is az ő akaratában, akkor meg milyen Isten az, aki így szeret minket? Hát milyen szeretet ez? Akkor az Isten szeretete szenved csorbát. Vagy a hatalma, vagy a szeretete. Az ember így is, meg úgy is magyarázgatásba kell, hogy kezdjem. És ma nagyon-nagyon jó látni, sajnos, ahogy a világ, a gondolkodásunk szélsőségesebbé válik, hogy ebbe a két szélsőségbe esnek az emberek, vagy egyfajta dualizmusban gondolkodnak, egyfajta tudathasadásban, hogy van a jó és van a rossz, és ez valamiképpen küzd egymással. Ezek egymástól független hatalmak. Vannak szent idők és szent dolgok, vannak megengedett dolgok, vannak nem megengedett dolgok, van, amit úgy csak elnézünk, vagy pedig a másik, hogy az Istent egyfajta despotaként látjuk magunk fölött, és egyfajta fatalizmussal nézzük az életet, hogy minden csak úgy történik, mert történnie kell, és busongva éljük az életünket. Amikor Kávin megfogalmazta az eleve elrendelés tanát, akkor ezt a titkot akarta jól vagy rosszul, de mégiscsak megfogalmazni. Hogy itt valami megmagyarázhatatlan valóság van emögött. Hogy nem tudjuk a mi logikánkkal megfejteni. Mi azt mondjuk, hogy az örökké valóságban Isten valamit eldöntött. De mikor van ez az örökké valóság? Akkor azt gondoljuk, hogy nyilván a teremtés előtt volt az örökké valóság. Tehát mi azt gondoljuk, hogy van egy szakasz, egy lezárható szakasz, és van egy végtelen, ami az előtt és az után is van. De mindenképp ehhez a szakaszhoz viszonyítjuk, az időhöz viszonyítjuk az örökké valót is. De mi van, hogyha azt mondjuk, hogy most van az örökké valóság? Ha azt mondjuk, hogy Isten most úgy döntött, és ez egyben azt jelenti, hogy az örökké valóságban döntött úgy. Hiszen az időből nem lehet megérteni azt, ami az örökké való. Nem lehet a kettőt összehasonlítani. Az valami egészen más. Van egy szó, ami pontosan kifejezi azt, amikor valami jelen való is mégis több, mint a jelen, és ez a szó az a szó, hogy elég. Elég. Mert az elég az nem kevés és nem sok. Az elég az lehet egy pici porszem, és lehet egy millió. Az elég azt jelenti, hogy betelt, hogy most jó. Az elég az a szó, ami a számokon túlmutató valóság. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az erőtlenség, a nincs, a rossz. Ezeknek a megértéséhez csak is ez a szó vezet, úgy gondolom, hogy elég. És most erről a szóról szeretnék beszélni. Az elég az nem egy viszonyítható mennyiség. Nem ehhez képest vagy ahhoz képest elég, hanem az önmagában elég. Nem Máriához képest Márta, mint a történetben, hanem az Isten itt és most eleget adott. Egyik régi tanárunk kérdezte a fiúkat, hogyha három lány közül kellene választani. Az egyik szép, a másik szebb, a harmadik legszebb, akkor melyiket választanátok? És hát persze mindenki zengte, hogy a legszebbet. És azt mondta erre mindig, hogy nem jó választottatok, mert a szépet kellett volna választani. Mert a szép az nem valamihez képest szép, hanem az önmagában szép. Lehet, hogy a legszebb, az nagyon-nagyon csúnya, ha mellé rakunk két csúnyát. A szép az egy hasonlíthatatlan fogalom. Márta és Mária története pontosan a mi ilyen legszebb utáni vágyó, méricskélős szemléletünket tükrözi. Mert mi is olyanok vagyunk, hogy mindig viszonyok között érezzük magunkat. Mária tudta, hogy neki elég a kegyelem. Ott kuporgott Jézus lábánál, és csak a kegyelmet várta. Mártának kellett még valami, a kegyelem és a saját ereje, amit Jézusért tesz. Neki kellett kettő dolog. Mária elvesztette az időérzékét, azt lehet mondani. Eltűntek előle a számok, eltűnt előle minden, csak ott kuporgott Jézus lábainál. Márta képtelen volt erre. Sürgött, forgott, nem tudott belépni az örökké valóságba. Itt nyilván nem a munka a lényeg, nem az, hogy enni kell, ezt mindenki tudja, hanem arról van szó, hogy volt egy kapu ott akkor, amin át beléphetett volna az örökké valóságba, és ott toporgott a kapuban, és egy kicsit kint volt, és egy kicsit bent. Pedig valójában mindenkinek, Máriának is, Mártának is, és nekünk is, csak Isten kegyelme elég, más nem elég, de az elég. Az elég kegyelem az, amelyik bennünket tékozló fiúkat befogadott, és nem nagyon tudunk mire hivatkozni. Mutatjuk neki ezt, hogy jó, az úgy volt, hogy nincs magyarázkodás. A tékozló fiúnak sem volt. Csak jött az ölelés, a gyűrű, a saru és a kegyelem. Augustinus fösvénynek nevezi, amikor ezt a történetet magyarázza azokat, akiknek Isten maga nem elég. fösvény. Milyen mindenféle kell neked? Mi kell még neked az Istenen kívül? És tényleg így van. Azt szoktuk mondani pedig, jó, jó a kegyelem nekem, de azért még ezt add meg, Uram, még azt is add meg, Uram. Úgy suttogjuk magunkban, hogy senki meg ne hallja. Pedig pontosan érezzük, hogy el kell hagynunk a megszámlálható, a felsorolható és a vágyható dolgok birodalmát, hogy ugranunk kellene egy óriásit abba a világba, ahol nincs több, nincs kevesebb, nincs leg, nincs közepes. Csak azt mondjuk, hogy elég. De félünk ettől az ugrástól. Nagyon félünk. Félünk attól, hogy mindent egy lapra tegyünk fel. Érezzünk, hogy itt csak egy helyben toporgunk, hogy táncolunk az örökkévaló és a földi valóság között, de ez a táncolás még mindig jobb, mert biztos. Még mindig jobb, mert megérthető, mint az a bizonytalanság, ami ott vár, ahol nincs idő, nincs tér, nincs hasonlítás. Csak az van, hogy elég. Mi inkább szépen megfőzzük Jézus vacsoráját, aztán elmegyünk veszekedni a testvérünkkel. Hát ilyen az ember. Mindenki megérti. Én magam, bevallom, én is ezt teszem. Ilyenek vagyunk. De engem is, és mindannyiunkat Krisztus többre hív ennél. Arra, hogy az ő titokzatos világába bepillantást nyerjünk. Arra, hogy az elég világát megértsük. Pálnak ahhoz, hogy ezt megértse, arra volt szüksége, hogy az Isten hatalmas dicsőségét és a testi szenvedést egyszerre átélje. Az Isten ő neki ezt a kaput adta. Valamilyen betegsége volt, nem tudjuk pontosan milyen, nem kötötte az orrunkra. Ugyanakkor egy látomást látott, úgy fogalmaz, hogy a hetedik mennyig ragadtatott el. Ez a korabeli kifejezés azt jelentette, hogy valami nagyon-nagyon Istenhez közeli állapotba került. Hogy olyan titkokat látott, amit normális ember, akár még próféta sem lát. És akkor ezt a kettőt egyszerre is nem érti. Milyen összefüggés ez, ha Isten ennyire megnyitotta a szívét, ha belelátok az ő csodájába, akkor miért kell utána ilyen betegen, fájdalmasan tüskéket kiállnom? Miért az, hogy a mennyből a pokolba kell zuhannom? Pál nem nyugodott bele ebbe a feszültségbe. Imádkozott újból. Beletekintett a mennybe is, megint visszazuhant a pokolba. Az égben csend volt, és nem értette a választ. És aztán megint, és megint, és megint csend, és megint nem értette a választ. Háromszor imádkozott, azt olvassuk. Azt mondhatnánk, hogy az első után abba hagyhatta volna. Mondhatta volna, hogy hát jó Uram, erre az imádságra nem kapok választ. De nem, nem hagyta az eget, ostromolta. Elgondolhatjuk, hogy milyen lehetett az, amikor nem kapott választ, és nem kapott választ. És mondhatnánk azt, hogy ez egy hiába való imádság volt. De Pál úgy zárja ezt az egész történésorozatot, hogy nem volt hiába való, mert valami egészen mást megértettem, mint amit kérdeztem. Nem értettem meg, hogy miért van ez. Nem értettem meg azt, hogy miért ez a zuhanás. De megértettem azt, hogy valami egészen más rendje van az Isten országának, mint a mi világunknak. Megértette azt, hogy ezen a földön másképpen vannak az előre vívő dolgok és a hátráltató dolgok, mint az Isten országában. Más a rend. Itt a földön, ha építünk például egy házat, akkor nagyon nyilvánvaló, hogy mik az előre vívő dolgok és mik a hátráltató dolgok. Előre-vissza van pénzem, előre-vissza van erőm, előre-vissza van segítség. Ezek mind-mind előre viszik a házépítés dolgát. Egyértelműen mi hátráltat. Ezeknek a hiánya. Ha nincs erőm, ha beteg vagyok, ha nincs pénzem, ha szegény vagyok, ha nincs segítségem, egyedül vagyok, akkor nem fogok házat építeni. De az Isten országában nem ez a rend, nem ez a logika, egy egészen más logika van. Mert az az ország a kegyelemre épül. Ott nem az erő a meghatározó. Ott minden előre visz, az erőtlenség is előre visz. Sőt, néha az visz a leginkább előre. Amikor kiszolgáltatottakká válunk, amikor egyedül maradunk, amikor elhagynak, ezek mind-mind közelebb vihetnek hozzá. Azért, mert újra és újra rámutattak erre az igazságra, hogy nekünk elég a jó Isten. Ő elég nekünk. Csak ő és én. Ez az igazi valóság. És semmivel sem kerültem hátrébb. Nem lettem kevesebb, ha csak ő és én vagyok, mert az elég birodalmában maradtam. Nem adhattak senkinek sem többet, mint annak, akinek Isten elég. És talán éppen ez a legnehezebb, a legkiszolgáltatottabb, amikor ott vagyok, és Istenhez szorulok, szinte mint a buszon a tömegben, ahogy mondjuk, hogy oda szorulok az Istenhez, rászorulok. És egyszer csak ez a helyzet átváltozik, és kiderül, hogy de hát igen, rátszorulok, mert mindig is rátszorultam, mert te vagy és én, és nekem elég a te kegyelmed. Mert nincsenek mankóim, mert nincs miben bíznom, és nincs mihez támaszkodnom. Amíg az ember elevickél abban, hogy jó, 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 azért mégiscsak itt is egy kis mankó, ott is egy kis támpont, addig nem tudja igazán, mit jelent ez a mondat. Az Istenre szorulók, elég az ő kegyelme. Akkor Isten rendelése viszont már nem lesz kérdés. Amikor ki tudjuk mondani, hogy elég a te kegyelmed, akkor elengedtük az életünket, elengedtük ezt a földi életet boncolgató kérdéssort, és akkor minden pillanat valahogy a boldogsághoz vezet. Akkor nem teszem föl ezeket a kérdéseket, amiket egyébként fölteszek. Persze életünk minden pillanata nem lehet ilyen. Olyan nincsen, hogy az ember az Istenhez szorul minden egyes pillanatában az életében. De azt viszont állítom és tapasztalom, hogy ezek a pillanatok vezetnek a boldogsághoz. Akkor is, ha fájnak, akkor is, ha sírunk, akkor is, ha nagyon nehéz. Az Istenre való szorultságunk az, ami igazán boldoggá tesz. Emlékszem, Garán értem egy parókián, sok évvel ezelőtt most már. Akkor én választottam ezt az egyedül létet. Én akartam Istenre szólult módon egyedül élni ott. Aztán sok minden történt, rengeteg gond és probléma rám zuhant, és emlékszem arra, hogy egyszer csak rettenetes terhessé vált ez az magány. Magányos lettem, addig csak egyedül voltam. Rám zuhant minden is. Kétségek lettek, hogy hogyan tovább, mi lesz velem. Nem szeretnék boldogtalan életet élni. És akkor emlékszem, egyszer jött egy társaság, és hoztak egy csokorvirágot. És akkor abban a csokorvirágban valahogy, mint szimbólumban, anélkül, hogy bárki, bármilyen kapcsolatban lett volna velem, ami mélyebb, baráti, vagy emberi, vagy szerelmi. Abban a csokorvirágban megjelent bennem az Isten szeretete, és az, hogy lehet, hogy ő más utat akar nekem, mint amit eddig gondoltam magamról. És volt ott egy pincekápolna, és akkor ezt a virágot levittem, és mint egy elhelyeztem Jézus lábához. És akkor egy imádságot mondtam, nem mindig mond az ember ilyen imádságot, egy nagyon-nagyon mély imádságot, amire ma is emlékszem. Azt mondtam, hogy Uram, tudod, hogy minden a kezedben van. Tudom, hogy az lesz a legjobb, amit te akarsz. Lehet, hogy te egy családot szánsz nekem. Lehet, hogy azt szeretnéd, hogy itt éljek tovább. Lehet, hogy mást akarsz. Nem tudom, de ebben a virágban én mindent leteszek a kezedbe is. Nagyon emlékszem, hogy olyan nagyon mély béke szállt rám. Nagyon-nagyon boldog lettem. Nagyon-nagyon nyugodt lettem, mert valahogy az Isten kegyelme megmutatta, hogy mi az, hogy elég? hogy amit ő ad, az az elég, függetlenül attól, hogy mi az, amit ad. A folytatás mindenki tudja. Itt vagyunk a családunkkal. Nagy szabadság született akkor meg bennem, és én azt hiszem, hogy ez a szabadság nagyon sokszor záloga sok mindennek, amit egyébként az Isten ad nekünk. Záloga annak, hogy megértsük egy kicsit az Isten titkait. Hiszen mi nem tudjuk megmagyarázni azt, hogy mit jelent, hogy Isten örökkévaló. Mit jelent az, hogy Isten mindent tud és eleve elrendel. Csak sejtjük ezt az igazságot. Példákat tudunk mondani. Hogy persze olyan, mint a szobrász, hogy valamit kifarag, valami szépet, de ahhoz, hogy az a szép megjelenjen abban a fában például, ahhoz le is kell faragni valamit, és úgy is nézhetjük a szobrászságot, hogy selejtet gyárt vésőjével, aki szobrot farag. Valahogy így születik a rossz ebben a világban, de ezek képek, amik csak tapogatják ezt a valóságot. Amikor az ember ki tudja mondani, hogy elég az Isten kegyelme, akkor a szívével megérti ezt. A napokban történt velem, hogy az a lány, aki leszokta gépelni a rádiós műsorokat, rendben nem tette meg időben ezt a dolgot, és éppen mindent elfelejtett, és kicsúsztunk az időből, és így prédikációt is át kellett volna küldjön, és nem tette meg. Nagyon dühös voltam, felhívtam telefonon is, jó lehordtam, hogy már megint elfelejtettél mindent, és közben már azon törtem a fejemet, hogy hát hogyan oldom meg ezt a dolgot, és miközben szittam, már arra gondoltam, hogy de hát sokkal jobb lesz majd, ami lesz, mert majd egy másik hanganyag fog oda kerülni, és az jobban is fog ide passzolni. Valahogy az agyamban ez a kettő egyszerre volt, hogy láttam az ő felelősségét, és leszittam, és láttam azt is, hogy ez végül is így lesz jó a végén. Aztán amikor letettem a telefont, ráadásul rettenetes lelkifurdalásom volt, hogy miért beszéltem így vele, hát lehettem volna egy kicsit bölcsebb, és nem kellett volna a dühömet rá zúdítanom. Egy pillanatban, biztos sok mindenkivel történik, hasonló történés, egy pillanatban három igazság egyszerre igaz volt. Igaz volt az, hogy nem kellett volna leszítnom, igaz volt, hogy hanyag volt, és igaz volt az is, hogy az Isten mindent jól intézett a végén, és talán jobban is sült így el, mint hogyha nem felejti el. Az életünkben ugyanígy különböző igazságok az Isten kegyelmének a rendjébe megférnek egymás mellett, amik egyébként azt mondhatnánk, hogy nem férnének meg az emberi logika szerint. Mert az Isten kegyelme az mindent egybefog. A kegyelem nem azt jelenti, hogy nem kell tennünk valamit. A kegyelem nem azt jelenti, hogy felelőtlenek vagyunk. Az elég kegyelem nem azt jelenti, hogy ölbe tehetjük a kezünket, hanem azt jelenti, hogy a rossz döntéseink is kisimulnak az Isten kezében. Azt jelenti, hogy nincs javíthatatlan ezen a földön. Azt jelenti, hogy nem kell semmitől félnünk, mert az Isten elég kegyelme, amelyik örökkévaló, amelyik nem fordítható le a mi percvilágunkra, mindent egybefog, mindent átölel, és békét ad nekünk. Ezt a békét adja meg nekünk az Isten, hogy a szívünkbe vésődjön ez a mondat. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Ámen. Urunk, te látod tántorgó életünket, azt, hogy az idő és az örökké valóság között toporgunk, hogy igyekszünk minden oldalról valahogy bebiztosítani magunkat. Te tudod, hogy milyen nehéz a szívünknek kimondani ezt, hogy elég. Milyen nehéz elengedni fájdalmainkat, magányunkat, vágyainkat, terveinket, és mindent oda tenni te eléd. Kérünk Istenünk, hogy hadd bízzunk annyira benned, hogy képes legyünk erre a döntésre. Hadd bízzunk, Urunk, annyira benned, hogy mindent a te kegyelmedre tudjunk ráhelyezni. Hogy ne csak szorultságunkban szoruljunk hozzád, hanem önszántunkból azért, mert csak te vagy nekünk fontos. Urunk Istenünk, te látod a mi életünket. Te vagy az, aki balzsamot tudsz kenni a sebekre, a fájdalmakra. Te vagy az, aki oda tudsz minket magadhoz ölelni. Kérünk, hogy tedd ezt meg. Attól, hogy Máriaként megpihenjünk nálad. És ki tudjuk mondani, elég nekünk a te kegyelmed. Nem kell más. Urunk, így kérünk, hogy könyörülj mindannyiunkon, amikor temetőbe járunk, amikor sírunk, amikor fájdalmat hordozunk. Így legyél azok mellett, akik betegek, akik a halál előtt vannak. És legyél azokkal, akik örülnek és futnak és bíznak. Légy mindannyiunk pásztora, és a ti elég kegyelmeddel átülelő mestere. Amen.